Nagy generáció.
Többen vagyunk, mint gondolná. Koltai Lajossal és Szervi Tiborral beszélgetünk arról, hogy egész egyszerűen fogalmazom, milyen férfinak lenni az embernek középkorúan, meg később. És Tibor, ott hagytad abba, hogy nehéz apa mintákat összeszedegetni, ami mindenképpen kell ahhoz, hogy az ember valahogy a saját férfiságát összerakja. Ugye?
Igen.
És mi van, ha nincs ilyen?
Hát akkor van az összeszedegetés, ami annyira nehéz. Csak egy fél mondatra visszatérnék, ez a könyv nagyon érdekes felvetéssel él. Azt mondta, hogy ugye 10 000 éven keresztül a családok együtt nőnek föl, a gyerekek az anyákkal és az apákkal együtt ugyanazt a cselekvést végezve szocializálódnak, tehát nincs ilyen probléma. És az ipari forradalom az a pillanat, ahol a szerző húz egy határvonalat, amikor férfiak fölkelnek tömegesen a Európa, Amerika minden létező városában, és hajnalban elmennek a gyárba meg a bányába. A gyerekek fiú, lány egyaránt otthon marad az anyukákra. Elég női volt a pedagógus ellátmány is. És az a... És akkor idéz egy pillanatot, amikor valami ausztrál benszülöttek egy vízesés mentén szuszakodnak egy kenúval. Hogy az milyen természetes és a civilizált ember életéből hiányzó mozzanat, amikor azok nyöglődnek, csupa felnőtt férfiak, és a gyerekek is, meg az összes fiú próbálkozik ezzel, cikizik egymást, nagyokat röhögnek, az egyik elejti, nem cseszegetik, hanem segítenek neki. És hogy ez a fajta viszonyrendszer, ez a viszonyrendszer, az is egy létező, amit mondasz, de az nem ez, hogy ez a fajta viszonyrendszer egyszerűen nincsen. Nők között növünk föl, nők nevelnek fel, és nagyon nehéz megtanulni, konfrontálni, felelősséget vállalni, dönteni. Mondjuk ezt a hármat így kiragadnám.
Ez az egész apaságot szerintem, mert valami ilyesmit kérdeztél, hogy az apaságot ezt meg kell tanulni tulajdonképpen egy végig tanulott hiába, vagy annyi idős amennyi, és ugye túl, most mindenki tudja, mi túl vagyunk rendesen az 50-en. De hogy ezt tanulni kell, hogy először ugye, amikor szembenézel azzal, hogy a lányod hazajön valakivel, és akkor azt, amikor sokat dolgoztam külföldön, és éppen említett, és hazajöttem, és mindig ült valaki új az asztalon, akit nem ismertem. Na most ezzel szembenézel, ez egy elképesztő dolog, ezt meg kell tanulni, ezt nem lehet tudni, hogy kell viselkedni. Hogy viselkedik ilyenkor egy apa, mit mond akkor az apa, a lányának, amikor azt mondja, hogy ma nem szeretnék itthon aludni, hanem ugye... Ez ugye azt jelenti természetesen, hogy valahol máshol, hogy azt lehet-e.
És most ennek az engedélyezése, a szemét látod egy idegen férfival.
Igen, és akkor meg kell tanulni, hogy elfogadod-e azt az embert, aki ott ül az asztalnál, és akkor próbálod rávenni magad, hogy igen, ez itt fog ülni holnap is, és akkor majd, mert akkor hogy fogok ránni, még véleményed van már róla eleve. Volt a másik lányom, és volt egy gond, ami egyszer csak ott állt egy paszák, nem is innen messze, egy sarkon, és ezt tudtam, hogy azért vár a sarkon, mert majd fel akar menni hozzá. És megálltam, és el akartam majdnem, hogy küldeni haza. Hogy ne hülyeskedj, mit állsz itt, és azt mondja,
az
hogy hát arra
az
vár, hogy
a
Nóri megy észre, rá kell, hogy jöjjön, hogy ő itt áll. És fölhívtam őt, hogy itt áll ez a szerencsétlen sarkon, nehogy már beenged, tehát ennek fogalma nincs, hogy mi. Na most attól van, ettől az embertől van két gyönyörű unokám azóta, és ugye élnek rendesen, de hogy meg kell tanulni, ezt mondom, hogy ezt egyfolytában tanulod, hogy viszel az unokával, hogy elmentek a lányok, ugye most már együtt élnek azokkal, akik együtt élnek, gyerekeik vannak, szépen élnek, áll, boldog, és imádom őket mindenre. És akkor ott vannak az unokák. És az előbb elkezdtem mondani, hogy milyen feleséget érzek. Most ezt megtanulni, például, hogy hazajönnek először az iskolából, még ugye tudsz mondani, alsó tagozatban még könnyű mondani valamit, hogy mi van, még a lecke ügybe is. Aztán eljönnek az idők, amikor kezdenek azt, hogy valaki észrevette, hogy ő van, azt mondta tegnap vagy tegnap előtt, hogy valaki másképp nézett rá, mint eddig, ez egy lány volt. Most akkor ilyenkor mit mondasz, hogy akkor neked hogy kell visszanézned? Ugye erre is kéne...
És mondhatsz-e valamit, nem?
Kész mondatoknak, olyan, hogy... Igen. És nincsenek kész mondatok, nem tanulod egyfolytában az összes szereteddel együtt, ami fűsz hozzá, hogy fogod neki majd megmondani adott pillanatban, hogy mit kell csinálni, és mit nem. És közben azt a balanszot is tartani, hogy vigyázz, nehogy a szülők kárára mond mindezt. Na aztán van még ezzel a korral egy csomó dolog, de most majd a Tibor mondja.
Nem, konfrontálódni, felelősséget vállalni és dönteni, folyamatosan ezt várjuk tőletek szerintem. Ez a férfi dolga.
Nem, szerintem ez nem specifikus. A nőknek is állandóan konfrontálódni kell, dönteni és felelősséget vállalni, és ebbe semmi gond nincs a világon, és az a nehéz, hogy ezt hogyan osztod meg a pároddal, tehát hogy tudod rádumálni, hogy az, hogy az adott pillanatban te ezt csinálod, az nem azt jelenti, hogy örökké ezt fogod csinálni, és ő rabszolga marad. Ezt most megint nemi előjel nélkül mondom. És ez csak egy része még a feladatkörnek, ami szerintem itt nagyon élénken kirajzolódik, mert ugye ott van ez a másik, amit érintettünk, hogy befejezetnek tekinted-e az életedet 50 fölött, vagy nem.
Hát, és ez mind múlik. Például. Hát, tehát igen, érzel-e lehetne, valami fajta kiteljesedést?
Mondtad meg azt, hogy ülsz a székbe, ott is nézed a televíziót. Nem ez történik egyikünkkel se. Szóval mindenképpen aktívak vagyunk.
Igen, de azt mondjátok például, hogy sokkal szabadabbak vagytok, mint 10 akárhány évesen.
Nem hiszem. Én nem érzek nagy szabadságot.
Tibor inkább... azt mondta például, hogy ő...
Te szabadabbak érzed meg?
Igen. De nem a külső körülményeket illetően, mert az sokkal inkább megköt, hanem abban az értelemben, hogy sokkal több problémát látok magamban, mint eddig az életem során bármikor, és ez nem nyomaszt, hanem megtanultam azt, hogy ez a változási struktúra, ez jó. Tehát az utóbbi időben ugye nemrég a születésnap is volt, és bátran szemébe nézek a barátaimnak, aki megkérdezik, hogy hogy, és mondom, hogy szarul. De nem úgy, hogy ez nagyon nem jó, hanem úgy, hogy megint egy probléma halmazzal állok szemben, de most már látom, sőt látám, hogy ez jó, hogy probléma halmazzal állok szemben.
Hogy a probléma halmazod, az más-e, az változik-e, mondjuk 50 fölött, 60 fölött, amivel szembesülsz?
Hát fönt kell maradni a pályán, ez egy óriási dolog, például nekem, hogyha ma én, ha mondjuk igen. rám néztél, hogy a...
Teljesen rám néztem,
igen. Hogy azzal szembe kell nézni, és holnap után is akarok filmet csinálni. És azután is akarok filmet csinálni, és ez valahogy így alakult, hogy ez a pálya olyan, hogy hiába mentünk el nyugdíjba, ugye, mert elvileg nyugdíjat kapunk, semmi nem történt. Ahogy te is szemben mész nézni a korodra, én is azt mondom, hogy valaki azt mondja, hogy hány éves, hát ennyi vagyok, semmi problémám nincs azzal, csak holnap szeretném tovább csinálni a napot, és igenis a döntések, hogy visszatérek rá, hogy most vannak igazán a döntések. Nem csak az, hogy a családon belül úgy lett elosztva minden, hogy nálam maradtak a döntések, tehát nekem kell döntést hozni állandóan mindenni, és megoldani a dolgok. Ez a másik, hogy nem csak döntés hozzá, hanem meg is oldod. És aztán itt vannak a filmek, amivel szembenézek, ami tele van ugyanezekkel a kérdésekkel, amiről beszélünk, hogy egy ember meg akarja oldani az életét. Pont egy ilyen filmet fogok csinálni Amerikában, ha igaz, hogy egy ember éppen arra gondol, hogy olyan szürke életet él New Yorkban, pont azon az oldalon él egy szürke banki alkalmazott, aki ráadásul az alja annak a loan officer, te tudod az mit jelent, aki megajánlja, hogy kapsz kölcsönt vagy nem, és nem tud kijönni innen 14 éve, de otthon se vár rá semmi más, ami megoldaná ezt a döntést. Hazamegy, és a feleségevel kell szembenézni, aki minden este ugyanazt a meatloafot rakja le elé megenni, ugyanazt a húsgombolcot, és aztán abból próbál kimenekülni, egy szobába, ahol Gauguint másol, mert a Gauguin az egyetlen az életében azt a szabadságot keresi, amivel a Gauguin felszabadítja őt a látványtól, a szépségtől, a harmóniától, a színektől, el tud egy pillanatra szabadulni egy másik világba, amire egész nap vágyott benne a bankba, meg most már 14 éve vár rá.
Na de látod, hogy azt a szabadságot keresi.
A szabadságot keresi, ő azt jelenti, és én azt csinálom, hogy ennek a szabadságát kell megadni ennek az és megpróbál, és egyszer csak meg ott a helyzet. És megcsinálja a Gauguin útját, ez az élete vágya. És ott hagyja a feleséget, mert este a felesége való találkozásuk, amit volt szó egy kicsit, azok mindig olyan gépések, mint aminek is általában elutasítása vége. És akkor azt mondja, ha esse, akkor el kell fordulni, és a fal felé is próbál a Gauguinnel barátkozni, mikor a fal felé néz. És aztán egyszer megcsinálja ezt. De igazán a kérdés benne az is az a legszebb, hogy egyszer meg kell próbálnod, egyszer egy másik utat, ez mindenki vágya. És azt, hogy ezt kipróbáltad, végén lehet, hogy kiderül, hogy nem vagy hozzá elég.
Igen, de ennek jönnie kell, nem? Egyszer, de meg kell csak próbálnod. Ennek az érzésnek, hogy egyszer meg kell próbálnod valami mást.
Szerintem ez mindenkiben ott van.
Abszolút. Csak kérdés, hogy mikor jön elő? Vagy mikor jön elő még egyszer?
De jöhet az előbb is. Persze, ez az ember nem annyi idős, mint én, akiről szó van. Az érdekes, most beszélek egy problémáról, mint én, aki majd ezt megcsinálja, ha megtudja, bizonyos tapasztalattal, de akivel ez történik, az olyan éppen a 40 alatt van, éppen 40 alatt van, és akkor a kérdés meg még nagyobb. De még van rá idő, akkor mi van, ha megtalad a megoldást, és már nincs idő megélni?
Van ilyen?
Valószínű, az is van, hogy akkor találod meg a megoldást, amikor már nincs időd megcsinálni, vagy élvezni a változást.
És van egy ilyen sürgető kényszer, mondjuk egy férfiben, hogy azt mondja, hogy még akarok valami mást, de lehet, hogy már jobban érzékelem, hogy kevesebb az időm és a lehetőségem arra, hogy megtaláljam.
Hát én a tükörben érzem, egy óriási dolog, ezt mindig mesélem, ha már itt tartunk, hogyha az ember találkozik magával, azért ez minden nap a Rembrandt volt erre mindig a jó példa, nekem mindig a legjobb a Rembrandt önarcképek, ahol van egy megmagyarázhatatlan mosoly itt a szája sarkában, de olyan kicsi, hogy nem lehet észrevenni, de a közelmész, akkor látod. Ami mindig azt jelenti, hogy pontos véleménye van magáról. Magyarul az öniróniával egyik legszebb tulajdonsággal állunk szembe, hogy tudja, hogy kinéz vissza rá. Most ezzel azért találkozom minden nap, ezt meg. Aztán jönnek bizonyos dolgok a bőrödön, ezt ne felejtsük el, hogy csak megjelenik egy folt, amit is van nekem, ami nem volt még régen.
Ezzel ti törődtök,
és ez hogy bizonyos dolog. Hát igen, és akkor ezzel együtt úgy próbáld magad, hogy igen, ezt oda nem foglalkozom vele, de ott van, de már jelen van. És akkor az már kérdezett, hogy ez szükség, hogy érzed-e a szükséget, hogy akkor ez gyors. Érzed azt, hogy valamik történnek veled, nem érzed. Mindig feladatod van, ez nagy dolog. Feladatod van, az elvisz, azt meg is akarod oldani, a döntéseidet ott meg kell majd hozni naponta. Jófajta kompromisszummal, de meg kell dönteni, a döntést meg kell hozni. És ez borzasztóan segít arra, hogy átlépjél ilyen pontokat.
Uh-huh. Mit kezdtetek el félteni, mondjuk, az életetekből, így középkor felé, mikor az ember kis leltárat csinál, és azt mondja, hogy hú, ehhez ragaszkodom. Semmi ilyen nincs. Ez a szabadság.
A legtermészetesebb a gyerekemet körülvevő érzés tömegnek az egyik eleme az aggódás, ami természetesen az agyára is megy, de hogyha megpróbál az ember kellő, hogy is mondjam, érzelmi intelligenciával ez hozzányúlni, akkor előbb-utóbb csak sikerül magammal megértetni, hogy az ő élet az nem függ az én aggódásomtól. Tehát neki van egy saját szerződése a saját életével, aztán abból majd az lesz, ami lesz. De valahogy az az érzésem, hogy ezek a félteni, hogy ezek a válságok tulajdonképpen nem változnak. Azért jutott eszembe, mert végül is kamaszkoromban is ugyanezekre a kérdésekre kellett válaszolnom, mint most. És minél inkább rájövök arra, hogy a válaszoknak vagyok a híján, és minél inkább rájövök arra, hogy a halmozódó kérdések jelenség az jó dolog. Tehát minél kevesebb az elvart szál, akkor egyrészt annál kevesebb a félteni való, másrészt annál érdekesebbé válik az élet.
Folytatjuk. Koltai Lajossal és Szervét Tiborral a hírek után.